Dénes Gábor Töredékek a magyar zsidóság történetéről című 13 részes filmsorozatának 11.-12. részét beszéljük meg itt a Filmklub Rádióban.
A Kádár korszakban a zsidóság helyzet alapvetően ugyanaz maradt, mint korábban volt, tehát a hitközség vezetőségre továbbra is, hanem még inkább az egyházi hivatal kívánságai szerint irányította a hitközséget, illetve a hitéletet. Azt kell mondani, hogy a hitközség apparátusa továbbra is olyan hatalmas volt, mint akár a háború előtt. Ennek is megvolt a jó oka, mert a hitközség vezetőségében és intézményeiben sorra ültek olyan emberek, akik korábban esetleg az ávóban, vagy máshogy tevékenykedtek, akár zsidók voltak, akár nem, de megbízható embereknek tartották őket kívülről, mármint az egyházhivatal, vagy a belügyminisztérium illetékesei részéről.
A történet ugye 1957-től, tehát a forradalom utáni évtől indul. Lényegében azt mondanám, hogy a mai napig tartó epizód sorozatot látunk, hiszen az utolsó epizódok, vagy utolsó részek, melyekről Rajta Márs, aki a szakértője és a narrátora volt a filmnek, 86-89-ig szaladt előre. Mi dolgunk, hogy akár a további időt is végigbeszéljük. Kérem szépen, fogadják szeretettel a vendégeinket, Törzsök Erika, szociológus, és kisebbségkutató, Gyekicki András történész, és Dénes Gábor, a film rendezője. Azért itt két síkon zajlik ez a történet a én fejemben, ahogy a filmet végignéztük. Van egyszer a kérdés, hogy a háború után egy szocialista országban zsidónak lenni mit jelentett, és aztán egy politika történeti része, hogy a háború után egy szocialista Magyarország hogyan viszonyul a világpolitikához, amikor nem egy független államról van szó, hanem a Szovjetunió árnyékában kell mindezt végigélnie. Hogy vizsgázik a magyar zsidóság ebben az időszakban a politikához való viszonyában? Én most Andráshoz fordulok elsősorban, mert az az alávetettség és az a beletörődés a sorsba, amit sokszor a zsidóknak a szemére vetnek a holokausztokán, hogy hagyták magukat, stb. Stb. Érvényes-e arra, hogy hagyták magukat egy diktatúrában majdnem szellemi értelemben megsemmisülni?
1945 és 47 között hihetetlen sokrétű kiadványban jelent meg mindaz a szenvedés, amin a magyar zsidóság átment a háború során. Káprázatos leírások, memoárok, történetek az akkori viszonylag szabad időkben láttak napvilágot, és volt egy rövid időszak a fájdalmak, a szenvedések kibeszélésére. Kellér Dezső egyik könyvében írja le azt, hogy a 45-ös kabaréban följön két színész, lehet, hogy egyikőjük éppen ő, és elkezdik mesélni, hogy mi történt a háború során. És az egyik a másikra ricitál rá, hogy mind ment keresztül a munkaszolgálat során, mind ment keresztül az ő családja. És mikor nem tudnak már nagyobb fájdalmat és nagyobb szenvedést, több elveszített rokont felemlíteni, akkor egyszer csak egymásra borulnak, és megkérdezik maguktól, hogy mi értelme ennek a fájdalmak túllicitálásának. Na most ezt követően a diktatúra beköszöntével ez a szabad kibeszélése, a fájdalmaktól való legalábbis a nyílt őszinte beszéden keresztül való megszabadulás egyszer csak megfagyott. A kibeszélés lehetősége, az elmondás lehetősége, nemhogy a kérdéseké, az elmondás lehetősége szűnt meg, és megszűnt a szabad vallásgyakorlás lehetősége is. Tehát ami 48-49 után következett, az már egy megfagyott, megdermedt társadalomban történt. Úgyhogy én azt...
csak hadd, akkor hadd vessek közben valami. Ez egy nagyon érdekes levezetés volt. Hogy a csodában van az, hogy még a gettóban is tanulnak és tanítják a gyerekeket? Hogy a csodában van, hogy a gettóban működik az élet? Ott a minnyán megtartjuk az ünnepeket, minden. És ebben a viszonylag békés szocialista országban pedig megfagy minden. Mit gondoltok erről? Törzsök Erika.
1945-ben a kormány megszünteti a zsidó törvényeket. Ne felejtsük el, hogy hosszú éveken keresztül ezek a zsidó törvények uralták a gondolkodását az utolsó parasztnak, cselédnek, tehát gyakorlatilag a magyar társadalom minden rétegének. Nem csak elvitték az embereket, hanem kisajátították a tulajdonokat, a kereskedéseket, mindent. Azok, akik túlélték és hazajöttek, visszajöttek, a törvények megszűnte után megpróbálták elfoglalni az egykori otthonaikat, megpróbálták visszakapni azt, ami az övék. 45-48 közötti időszakban is sajnos Magyarországon egy olyan szituáció alakul ki, ahol a jelenlévő szovjet csapatok hátterével, de ezzel a Magyarországon kialakult önsorsrontó, rettenetes mentalitással számtalan újabb pogrom következik be. Hát nem volt mindenre módod nyilván ebben a részben bemutatni, de ezek tragikus módon robbannak ki, és szó nincs arról, hogy megindulna a magyar társadalmon belül szembenézés azzal, hogy hogyan jutottunk idáig. És ez máig nem történik meg. Tehát ennek a filmnek, a te egész filmsorozatodnak van valami hihetetlen hiánypótló, óriási jelentősége, mert legalább ezen túl, ha egy 14 éves, vagy 16 éves, vagy 18 éves gyerek a családban akar valamit tudni arról, hogy hogyan is történtek a dolgok, akkor a kezébe lehet adni. El lehet a figyelmét hívni arra, hogy ha már nem olvas, akkor is ebből tájékozódhat. Tekintettel arra, hogy nem csak a vallást nem tanulták meg, nem csak a kultúrát nem tanulták meg, hanem gyakorlatilag tulajdonképpen ezeknek az éveknek a propaganda gépezete, ugyanúgy, ahogy a mai propaganda gépezet, mindent vagy a fordítottjára örökít meg fordítottjaként, hazugságokkal, csúsztatásokkal tele, de semmiképpen nem ad módot arra, hogy szembesüljenek.
A Bibliában egy nagyon fontos parancsolat így hangzik. Mondd el fiadnak, mi történt veled. Ebből fakad a szédelestének az előírása, amikor el kell mesélnünk gyermekeinknek az egyiptomi kivonulás történetét. De azt hiszem, ebben a parancsolatban benne van az is, hogy a szülőnek egyáltalán el kell mesélnie mindazt, ami vele is, nem csak az őseivel, vele is történt az életben, hogy gyerek tanuljon belőle. De itt kimaradt egy vagy két generáció, és a gyermekek már nem ismerik, nem hallották, és a szülő nem tudja elmondani, hogy mi történt hajdan, mi is a zsidó kultúra, mi a zsidó vallás, és arról sem nagyon beszélt, hogy vele mi történt tulajdonképpen. Egy olyan helyzet jött létre, hogy az itt élő zsidóságnak a többsége, különösen a fiatalabbak a háború után születettek, egyszerűen minden vértezettség, minden felkészültség nélkül találkoztak szembe a valósággal, és kellett valamiféle megoldást találniuk. Mert ők már többnyire nem hittek mindabban a kommunista eszmében, amelyben esetleg a szüleik, vagy legalábbis az idősebb generáció hitt. Időközben megszülettek az ő gyerekeik, és egyszerűen nem tudtak mit mondani nekik. Az volt a fő problémájuk, hogy mit tanítsanak a gyerekeiknek. Hiszen a kommunista eszmékben már nem hittek, zsidó eszméket nem ismertek, nem volt mit tanítaniuk, mire felkészíteni a gyerekeiket.
Dénes Gábor.
Itt két dolog van, ami a kérdésedre próbálok válaszolni. Az egyik, hogy 1944-ben 2700 nyilas alapszervezet működik Magyarországon. Tessék mondani, 1945 áprilisáig, vagy áprilisa után, ezek hova tűntek? Mintha nem lett volna soha Magyarországon nyilas kurzus. Mintha a nyilasok soha nem léteztek volna. Tessék megnézni, egyetlen egy film nem készült, ami a nyilasokról szól. Ez egy tabu. Erről mindig hallgattak. Soha nem beszéltük ezt a történetet. Igen, hallom. Nagyon sokan a nyilasságból átléptek a kommunista pártba. Azt mondták, hogy a kisnyilas az jöhet. Hogy mi a kisnyilas, az relatív természetesen. Ez egy országos történet. Tehát ez az egyik része, hogy akik ezt átélték, átléptek, azok igazából soha nem lettek filoszemiták. A másik része, ami szerintem ugyancsak fontos, hogy azok az emberek, akik túlélték az apokalipszist, túlélték ezt a borzalmat, és azt mondták nekik, hogy holnaptól te ugyanolyan magyar ember, vagy ugyanolyan ember vagy, mint az összes többi, teljesen mindegy, hogy milyen vallású vagy, teljesen mindegy, hogy melyik zsinagó, melyik templomba jársz, egyforma, egyenjogú ember vagy. És egy csomó ember számára ez fontos volt, elhitték, és azt mondták nagyon sokan, akik megjárták Auschwitzot, Bort és különböző ilyen remek helyeket, hogy tessék mondani, hol volt a jó Isten, amikor mi ott voltunk? Köszönöm szépen, nekem ebből elég. Én ebből az egészből kilépek. Tehát nagyon sok ember gyakorlatilag a zsidóságát ugyan megtartotta, de a hívőséget azt leadta. És ez egy nagyon furcsa dolog, mert valóban, amit a Tamás is elmond, hogy elvárás volt, ugye, hogy nem járunk templomba, hogy nem tartjuk az ünnepeket, és hát a gyerekek se kapnak semmit ebből a világból, és a gyerekek a nagymamán láthatták, hogy valami furcsa dolgot csinál, és nem értette a gyerek, hogy a nagymama minden pénteken ugyanabból a könyvből olvas, hogy még nem unja.
Nagyon sokan úgy nőttek föl, hogy nem is tudták, nem is ismerték zsidó gyökereiket, zsidó származásukat, így nem volt semmi, ami megvédte volna őket egyrészt az antiszemitizmussal szemben, amelyet nem lehetett nem létezőnek tekinteni, másrészt, ami segíthette volna őket az életben, a kulturális felemelkedésben. Volt olyan barátom, egy orvos, aki eljött hozzám és elmesélte, hogy ő úgy tudta meg, hogy feltehetőleg zsidók voltak a felmenői, hogy amikor az egyébként kommunista meggyőzési szülei elmentek hazulról, akkor nagymama elővette egy héber imakönyvet, és abból imádkozott, amelyet egyébként eldugott. Ha péntek este nem voltak otthon a szülők, a nagymama krumpliból faragott gyertyatartót, és abban gyűjtött gyertyát.
Én
Dénes Gábor.
Az összes emléket, ami zsidó emlék, azt gyakorlatilag eltüntették. De az a minimum, hogy oda tettek volna egy emléktáblát, de azt se tették oda. Gyakorlatilag a vidéki temetők nagy részét eltüntették. Tehát próbálták ezt az egészet kitörölni, mintha nem is lett volna. Ezt majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy úgy nagyjából általános volt abban az időben. Úgyhogy
ez... Okay, de önkéntes vagy pedig a kényszer hatására? Mert ugye te hoztad szóba, hogy ugye az a egyik reakció a holokauszt túlélőknél, hogy felejtsük el a zsidóságunkat, elég volt ebből, nincs Isten. A másik reakció, meg valamennyire szeretnénk megtartani, de ez most nem igazán jó.
Ez a dolog idővel változott. Tehát amikor kiderült, hogy az, amiben hittem egy eszmébe, hát az nem jött be, akkor nagyon sokan visszafordultak a gyökerekhez, és keresték a gyökereiket. De kimaradtak dolgok.
Erika, erről?
Ne felejtsük el, hogy 1948-49-ben ugye egy olyan kormány jön létre, aminek a vezetése Rákosi-tól kezdve Révaiig, aki az ideológusa a korszaknak, az ország számára köztudottan zsidó származású emberek. Ezzel egy mérhetetlen rafinált és aljas helyzet keletkezik, mert miközben történnek ezek, amiket itt látunk, azon közben az ország lakosságában ismételten az antiszemitizmusra játszanak rá, ami mind a mai napig tart, tehát vezetőbeosztás van, és az oroszok kiszolgálói azok zsidók. Ilyen módon tulajdonképpen ezt a mocskos játszmát, amit olyan szeretettel csinál a mindenkori hatalom ebben az országban, hogy megosztani és egymással szembefordítani az ország lakosságát, bűnbakot teremteni, ennek a hagyományát látjuk mind a mai napig élni sajnos, és hozzá kell tegyek még valamit, hogy tekintettel arra, hogy minden társadalmi rétegnek megvolt a maga sérelme a II. Világháború, illetve a 20. század során. Rögtön 1920-ban, ugye most 100 éve lesz éppen majd ennek a remek Trianonnak, és ez az év rettenetes lesz ilyen szempontból is. Azonnal elkezdődik 1920-tól kezdve a bűnbakképzés. És ez a bűnbakképzés, ez nagyon erősen végigvonul, végigjelen van, akár ma is a problémákat ilyen módon kezelik, a mindenkori hatalom tegyem hozzá, és ezért az van, hogy elnyomja mindenki magában tulajdonképpen. Nagyon sokáig nincs identitáskeresés. Nagyon érdekes ugyanakkor, hogy mind a hatnapos háború, mind a 73-as háború ugyanakkor csendesen egyfajta öntudatot is, igenis elkezd felébreszteni.
Gyekiszki András.
A vidéki deportált zsidóságnak körülbelül 10-20%-a volt túlélő. Ugye jellemzően a fiatal munkaképes korú munkaképes nők és a munkaszolgálatot túlélt férfiak. Ami ugye azt jelenti, hogy egy nagyjából 3-4 ezer fős zsidósággal bíró vidéki településnek 3-400 túlélője volt. Most a 3-400 túlélő sorsa története a felszabadulást követően elég változatos, és időben különféle dinamikával bír. Zömük rögtön a kivándorláshoz folyamodott, egyedüli túlélőként egy családból, nem tudván gyökeret ereszteni, külföldön rokonok, döntően a kivándorlást választják. Sokan, akik megpróbálták visszatérni a zsidó gyökerekhez, a zsidó tanításhoz, azok pedig azzal szembesültek, hogy a megélhetésüket veszélyeztetik. Ugye a szombat nem lévén munkaszüneti nap nagyon kemény korlátja volt a szabad vallásgyakorlásnak. Ez nem csak 48-tól, hanem 48-ig is. Tehát azzal kellett szembesülni, hogy vagy dolgozom szombaton, vagy elmegyek a sulba, a templomba, vagy betartom a szombatot. Tehát sokan azért kényszerültek a kivándorlásra is, mert ragaszkodva a valláshoz nem láttak más utat. 1945 és 57 között 30-35 ezeren vándoroltak ki Izraelbe a túlélő magyar zsidóság körében, időben persze elcsúsztatva, változó dinamikával. A A kérdésre, hogy önkéntes feladás vagy kényszer, egy idő után valamit fel kellett adni, hisz olyan erős volt a represszió, olyan erős volt a hatalmi elnyomás, amelyik nem tisztelte, nem hogy a túlélőket, hanem nem tisztelte a szabad vallásgyakorlás lehetőségét, egyházak szabad működését, nem csak az izraelita egyháznak, hanem egyik egyháznak sem, ezzel tisztában kell lennünk. Úgyhogy 48-at követően az itt maradt zsidóknak el kellett dönteniük, hogy maradnak lelkileg megmarad zsidóságuk, vagy vallást is gyakorolnak, de a vallásgyakorlás előtt rendkívül kemény gátak emelkedtek.
Májusában a 19 éves Izrael állam újabb válságot élt át. Nasser egyiptomi elnöknek sikerült összefognia az arab világot Izrael ellen. Jordánia, Szíria, Irak és Egyiptom háborúra készült. Nasser az arab világban legyőzhetetlennek érezte magát. Ígéretet tett a világnak, hogy az izraelieket a tengerbe szorítja, hogy ott pusztuljanak el. Felszólította az ENSZ békefenntartó erőit, hogy hagyják el a sínai félszigeten lévő állásaikat, ahol 1956 óta voltak jelen. Az egyiptomiak azonnal elfoglalták az ENSZ állásait, majd lezárták az akabai öböl bejáratát, hogy elvágják Izraelt a külvilágtól. Az egész világ Nasser győzelmét várta, aki bejelentette, hogy eltörli Izraelt a földszínéről. Biztosak voltak a győzelemben. Az egyiptomiak szovjet támogatással több mint 364 000 fős hadsereget állítottak fel a határaikon. Az izraeli hadseregnek csak 800 harckocsija, 200 harcigépe volt. 250 000 fős hadsereggel készült a teljes megsemmisítéssel fenyegető háborúra. Az izraeliek tudták, a támadás elkerülhetetlenül közeleg. Közben Nasser szövetségre lépett Hussein jordán királlyal, a Jeruzsálem feletti osztatlan uralom reményében. Június 5-én hajnalban egyiptomi gépek megsértették Izrael légterét. Elkezdődött a háború. Rabin kiadta a parancsot. Szinte az összes izraeli harci gép a levegőbe emelkedett. Irány Egyiptom. Mély repülésben, néma csendben, rádiókapcsolat nélkül manővereztek. Az egyiptomi légierő tagjai éppen reggeliztek a kantinban. Az izraeli gépek elérték a célt. A kifutópályákat és a földön álló egyiptomi repülőket kezdték bombázni. Az egyiptomi légierő nagy része már a földön megsemmisült. A szárazföldön az egyiptomi csapatok megindultak Izrael felé. Moshe Dayan, izraeli hadügyminiszter ellencsapást rendelt el a sínai félszigeten. Az izraeli tankok menekülésre késztették az ellenséget. Gáza volt az első egyiptomi város, amely Izrael kezére került. Kairóban az állami rádió az egyiptomi hadsereg óriási győzelméről számolt be. Hussein király bejelentette hadba lépését. Ekkor kezdődött a Jeruzsálemért folyó gyilkos háború. Utcáról utcára folytak a sok áldozatot követelő harcok. Az izraeli katonák elérték az olajfák hegyét, majd az óvárosért folyt a küzdelem. A katonák házról házra haladtak előre. Elérték a sirató falat.
Dénes Gábor Töredékek a Magyar Zsidóság Történetéről című 13 részes filmsorozatának 11.-12. részét beszéljük meg itt a Filmklub Rádióban. Törzsök Erik a szociológus kisebbségkutatóval, Gyekicki András történésszel és az alkotóval Dénes Gáborral és természetesen a közönséggel.
A két háború feldolgozása az azért került be a filmbe, mert ugyan erről nem nagyon beszéltünk, de borzasztó fontos volt a zsidóság szempontjából kelet-európai és a magyar zsidóság szempontjából is egy-kettő, amit itt lehetett látni, soha a magyar médiában ez így nem hangzott el. Mindig az ellenkező hangzott el. És én azt szerettem volna, hogy egyszer az igazságot meg kéne mutatni. Az Izrael nem lett több. Nem lettek többen a katonák. Alapvetően, amitől győzni tudtak, az egy óriási mentális erő. Az, hogy az övé, és nincs más. Nem tud hova menni. Ez van. Ez az ő hazája. És ezt meg kell védeni. Ez egy óriási erő, avval szemben, hogy a hatalmi játékok, a nagyhatalmi játékok hogy próbálnak területeket foglalni, és pozíciókat foglalni. Azt gondolunk itt a Szadatra. És Magyarországon nagyon furcsa, én végignéztem az országos levéltárokban különböző korabeli újságokat. Egyetlen egy olyan magyar újságot nem találtam, ami az igazságot írta volna ebben a kérdésben. Szó szerint mindenki átvette, mint manapság, a MT, illetve valami nyilván a TASZ-nak az anyagát, és ezt különböző variációkba adaptálták. Ami a legmegdöbbentőbb volt, hogy végignéztem az Új Élet a magyarországi zsidók újságának. Több éves anyagát ebből a korszakból. Egyetlen egy mondat nem szerepel arról, hogy Izraelben háború van. Hogy kitört a háború. Az, hogy milyen ünnepek vannak, hogy a mártírokra emlékezünk, hogy Józsi bácsival mi történt, tehát ilyenek, de hogy mi az aktuális dolog, egy árva mondat nem hangzott el. És ezért van benne, mert én szerintem ez a két háború nagyon sok mindent megváltoztatott.
Ott, ebben a zsinagógában, a Bocskai úton, én beszéltem utoljára. Két hetenként, mint rabbi jelölt, jártam ki oda, azt szerették volna a hírek, hogy majd, ha elvégzem a rabbi képzőt, én legyek ott a rabbi. Rendszeresen jártam oda, és ezért kint hagytam a könyvemet, a reverendámat, és még sok mindent. Fölhívott a portás bácsi, aki egyébként nem zsidó ember volt, és kérte, hogy jöjjek ki azonnal, el kell vinnem a dolgaimat. Kimentem oda, és közölte, hogy eladták a zsinagógát. Egyszerűen egy levelet küldtek a hitközség tagjainak, hogy ez a zsinagóga megszűnik, legyenek olyan szívesek a továbbiakban a Dohány utcai zsinagógába menni, ha oda mennek szombaton, a villamos jegyet visszatéríthetik a Sip utcai székházban, ha bemutatják ezeket a villamos jegyeket. Ez azért is felháborító, mert egy vallásos zsidónak szombaton nem szabadna villamoson utaznia. Mi történt ezután? A hitközségnél dolgozott egy gazdasági vezető, kiment a Rákóczi térre, fölfogadott bizonyos trógerokat, bement a zsinagógába és szabályszerűen szétverte. És ezután felhívták a tanácsházat és közölték, hogy sajnos már nem tudunk visszalépni, mert lebontottunk mindent. A bácsi, a portás bácsi, aki keresztény ember volt, sírva fogadott engem, és azt mondta, ne menjek be, ne nézzem meg, hogy mi történt ott. Én azonban mégis bementem, és mindmáig nem tudom elfelejteni ezt a látványt, amelyet akkor látnom kellett. Szabályszerűen szét volt verve minden. A szószék, a tóra szekrény, minden romosan hevelt belül, pedig hát tökéletes állapotban volt korábban.
Geri Banna vagyok. Hát a film fantasztikus és döbbenetes ez a cinizmus, amivel a béke időben lerombolni templomokat. Én ugye szovjet filmekből ismerem ezt a témát. A 20-as években, 30-as években, de hát ez megdöbbent. Még ha tudtam is, mert hát járom néha a vidéken, de ezt így látni döbbenetes és szörnyű. Évtizedekig mi se beszéltünk, sem a család, egyáltalán azt se tudtam, hogy én a Radnotiban jártam, hogy az zsidó iskola volt. Egészen nem most régóta tudtam meg, szóval ez egyáltalán nem volt téma természetesen. A papám, amikor már ez téma kezdett lenni, azt mondta, hogy igen, mi zsidók kiválasztott nép vagyunk. Erre voltunk kiválasztva.
Miért van az, hogy mindig példálozunk Németországgal, ahol minden egyes újabb és újabb generáció szembenézett ezzel, és sőt egyre erőteljesebben és önkéntesen nézett szembe. És a Fassbinder filmek bizonyították, hogy az a korosztály, amelyik a II. Világháború után vált felnőtté, radikálisan szembe akart nézni ezzel a dologgal. Hogy az NSZK-ban volt csak szembenézés az NDK
területén. Az NDK azt mondta, hogy semmi közünk nem volt hozzá, még akkor nem is voltunk.
Törzsök Erika.
Én azt gondolom, hogy ebben az országban, ahogy már az előzőekben is mondtam, végig megmaradt egyfajta rejtett antiszemitizmus. Még akkor is volt antiszemitizmus, ha ez nem volt nyílt, mert Kádár elvtárs se szerette azt, hogy a Fehérházban az elvtársak zsidózzanak, de ugyanakkor rögtön 1945-től kezdve sajnos az események, a pogromok ismétlődnek meg 45-től kezdve, Miskolctól kezdve le az Alföldig. Rögtön bekódolódik a társadalomba az az ellentmondás, hogy visszajöttek a zsidók, el akarják foglalni a lakásaikat, a pozíciókat, és ahogy az előbb is mondtam, vezető politikusai az országnak zsidók. Tehát ez folyamatosan táplálja azt az antiszemitizmust, ami 1920-tól kezdve minden áldott héten a szószékekről a keresztény templomokban téma. Bibónak az apósa, a ravasz püspök úr például, aki egy nagyon tisztességes ember amúgy, de ő nyújtja be a második zsidó törvényt a felsőházba, abból a megfontolásból, hogy ha a törvényben meg van határozva, hogy mit szabad a zsidósággal szemben tenni, akkor azon túl nem fog a társadalom terjeszkedni a zsidósággal szemben. Tehát ez egy folyamat, és ugorjunk egy nagyot, mondjuk 1989, amikor egy úgy tűnik így innen visszanézve, hogy mentálisan ez az ország sokkal jobb állapotban volt. Semmiképpen nem voltak olyan rejtett vagy nyílt feszültségek sem a zsidósággal, sem a cigánysággal szemben, mint ami azóta napról napra erősödik. Én legalábbis a saját nevemben azt tudom mondani, hogy az SZDSZ nem volt boldog attól, hogy zsidó pártnak tartották. És nyíltan nem vállalt fel egy olyan programot, fel sem merült, hogy nézzünk szembe azzal, amivel, ahogy most itt elhangzott, az NSZK-ban 1945 után szembenéztek. Itt erre soha nem volt idő. Itt sodródás volt, elhallgatás volt, aminek egyre súlyosabbak a következményei. Tessék megnézni a Szabadság téren, mi történik napjainkban. Mit állított fel a tisztelt magyar kormány, és hát ezzel szemben a civil társadalom mit próbál tenni?
Gyakicki András.
A kívánatos szembenézés, vagy a múlt feldolgozása, ahogy ezt szokás említeni, nekem úgy tűnik, hogy Magyarországon úgy tudott megindulni, hogy először a zsidó élet reprezentánsai, illetve maguk azok, akik valamit éreznek a sajátjukénak a mérhetetlen nagy, hatalmas magyar zsidó örökségből, azok kezdtek feltenni kérdéseket. E kérdések feltevése nyomán 80-as, 90-es években kezdtek kibontakozni a válaszok. Akkor ismertük meg, akkor tudtuk meg igazából, hogy itt értékek is vannak.
Én 1985-ig nem működhettem rabiként,
több mint 15 éven keresztül politikai okok miatt, úgymond cionizmus miatt el voltam tiltva. Amikor 1985 őszén visszakerültem, első feladatomnak tartottam azt, hogy a fiatalokat megpróbáljam újra tanítani. Eleinte 3-4 gyerek járt hozzám, hozzá számítva az én két kis gyermekemet. A végén 100-an lettek. 100 fiatal és gyerek. Vasárnap délelőttönként rendszeresen foglalkoztam a gyerekekkel, és a fiatalokkal fölváltva segítőkkel együtt, mert másképp nem lehetett volna már. És nagyon gyakran láttam azt, hogy miközben tanítom a piciket, mögöttük ülnek a szülők és jegyzetelnek. Mert számukra is újdonság volt mindaz, amit a legkisebbeknek tanítottam. Volt olyan tanítványom, aki megtanulta a szédereste szabályait és imáit, a hagadát, és azután tudjuk, hogy szédereste mindig a gyermek kérdéseire a szülőnek kell elmondani a választ. Ő tanította meg az apját arra, hogy kérdezzen, és ő mondta el a választ. Mert ilyen világ volt. Újra meg kellett találni mindent. És éppen ezért sokszor előfordul, hogy a gyereknek kell elmesélni az apa számára a történetet. Tehát a mondd el fiadnak, ma már úgy hangzik, mondd el apádnak.
Hadd hozzam ide a saját példámat. Én egy kisvárosban nőttem fel, 20 éves koromig ott éltem, és alapvetően nyitottan éltem a városban, tehát gondolkodásilag is, meg világnézetileg is. Nagyjából 17-18 éves koromban volt az, amikor először szembesültem abban, hogy ebben a 30 ezres városban mintegy 2,5 ezer zsidó polgár lakott, a környező 3 járással együtt 3600 személyt deportáltak ebből a városból. Én egész életemben az volt a kérdésem, hogy ők hol lakhattak Pápán, erről a városról van szó, és én ennek a válasznak a megadására közel 10 éve indultam neki. Tehát jóval később, mint ahogy ezt valójában nekem serdülő vagy fiatal koromban meg kellett volna kapnom. A családok történeteiben, a történetek továbbadásában volt egy hatalmas megszakítottság. Ez a 20. század közepi kataklizmát követően elfelejtettek beszélni. Úgyhogy nem a mondd el apádnak, ugye a mondd el fiadnak sem működhetett generációkon keresztül. Amikor én a pápai zsidó család történetek feldolgozását kezdtem, azzal szembesültem, hogy a háború után születettek, alig tudnak valamit szüleik, felmenőik történeteiről. Ami az újságokban megjelent, ami levéltárakban elérhető, az sokkal több, mint ami nekik valójában egész életükben tudomásukra jutott, és a zsidóságukról is hevenyészetten, serdülő fiatalkorukban szerezhettek tudomást, de aki nem beleszületett a vallási tradíciókba is, őnek is se volt nagyobb tudomása erről.
Igen, hogy éltek. Dénes Gábor?
Csak annyit szeretnék mondani, hogy aki itt ülőknek, hogy Gyekicki András csinálta Pápán az Elfeledett szomszédaink című fantasztikus kiállítást.
Rajk Lászlóval együtt, ugye, említsük meg. Ami most a pincében van, mert az önkormányzat nem óhajtja kiállítani, de nyomára fogunk bukkanni, hogy miért, de ez egy külön fejezet. Igen,
igen, itt volt egy kulcsszó, az örökség. Szóval amikor egy társadalom nem érzi meg, hogy örököse annak a dolognak, amit valaki letett. És az számít, hogy az illető milyen templomba járt, milyen vallású, kik voltak a nagypapái, és nem az, hogy mi az, ami közös lett ebből, mi az az örökség, amit megkapott, akkor annak a társadalomnak nincs jó jövőképe, és nincs jó jövője. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha azt mondom, hogy Österreicher Mannes József, mond ez a név valamit? Kérem szépen, ő találta ki, hogy Balatonfüreden nagyon jó a klíma, fantasztikus a víz, ő teremtette meg a balatoni szívkórházat. Az egész Füred neki köszönhető. Na most kérdezem én, hogy ez egy fantasztikus örökség. Füred megélhetne ebből, hogy neki egy ilyenje van. Hol van Österreicher utca Füreden? Hány gyerek tanulja az iskolába, hogy volt egy ilyen elő? De ilyet százezret mondhatok. A Richter Gedeontól, a Naima Jánostól kezdve, a Grubi Dávidtól, a Schwarz Dávidtól kezdve rengeteg ilyen van, akiről nem tudunk, mert nem fontos. Pedig olyan örökséget adott, amiből más tisztességes nemzetek hosszú távon megélnének.
Dénes Gábor filmjében láttuk a felrobbantott, eladott, majd felrobbantott, majd ledózerolt, majd leromboltakat. Nekem két zsinagóga jut eszembe, az egyik az olasz Liszkai, amelyik túlélte a háborút. Széthorták a téglákat, mert abból építkezett a környék. Ezért ma Széchi Zsolt által tervezett csodálatos emlékhely, ami egy motivált zsinagóga, nagyon szépen a helyén van, de széthorták. A másik az egy ilyen ökumenikus történet, a tiszadadai zsinagóga, az találat érte a háborúban, és a tégláit nem szórták szét, hanem abból építették meg a református templomot.
Annak idején, mikor a makói zsinagógát a hitközség eladta 200.000 forintért lebontásra 1964-ben, akkor én azzal érveltem, hogy a zsinagógát mi nem magunk számára akarjuk fenntartani és megtartani, hiszen nekünk akkor a zsinagógára nincsen szükség, hanem a város érdekében, annak érdekében egyrészt, hogy legyen egy emléke, megfelelő emléke az ott élt, működött, a város javát szolgáló zsidóságnak. Másrészt azért, mert ez az városnak a rangját emeli. A makói zsinagóg egyébként egy csodálatos szecessziós épület volt, Baumhorn Lipót, Lechner tanítvány terveztek. Lehet, hogy nem lett volna szükség ekkora épületre, de az épület fenntartása mindenképpen fontos lett volna. A végén aztán jött egy olyan levél a makói városi tanácstól, hogy az épület fennmaradását nem támogatják, mert úgymond nem illik bele a városképbe. Igen ám, de azt mi nem tudtuk, hogy ennek a helyén egy pártházat akarnak építeni, és már oda tervezték. Ezért bontatták le a makói zsinagógát, amelynek csupán annyi hibája volt, hogy a kupolája egy kicsit megdőlt, tehát fel kellett volna újítani. A hitközség mindig azt állította, hogy nincsen pénz.
Bennem az legfontosabb kérdés, ami fölmerült, a hogyan tovább. És az merül fel az emberre, ahogy Rajk Tamás elkezdte tanítani a gyerekeket, hogy ez ma nincs. Nincs egyházügyi hivatal. Ki tartja vissza az egyházakat attól, hogy elkezdjék a tudás terjesztését. Lehetne most, amikor elég tragikus a helyzet, hogy merre felé megyünk, tehát hogy ne csak sírjunk, hanem hogy valakik próbáljanak valamit tenni is.
Próbálnak, hát. Én most olvastam, hogy a Vasalbertet még jobban be kéne integrálni az oktatásba. Hát mindent elkövetnek.
Meg is történne, bennem az alaptanterben egy picit.
Köszönöm szépen. Egy kis pozitívum, személyes emlék lenne, megosztanám önökkel. A 70-es években volt egy kis oázis Budapesten, és ez nem volt más, mint az Országos Rabbi Képző Intézet, ahol én nagy örömmel és szeretettel jártam el péntek esténként, ahol Sejben Sándor főrabbi volt. És olyan csodálatos estéket éltünk meg, péntekenként összegyűjtöttem maga körül a fiatalokat, és a Majcin kívül a Tórából idézett nekünk, és csodálatosan összefogta a fiatalokat, és olyan útravalót kaptunk, és jó érzés volt ehhez a közösséghez tartozni, a közösséghez, amit nem élhettünk meg másút. És utána elmentünk a Dunaparkba, ott beszélgettünk még, tehát nem maradt annyiban, ez nem maradt függőben egy-egy ilyen péntek este, tehát azért valahol meg lehetett élni gyönyörű pillanatokat, és én ezt mindig hálásan megemlítem, és nagyon nagy örömmel és szeretettel őrzöm a szívemben. Köszönöm.
És annyira maradandó nyoma van, hogy a titkos szolgálat Sejber Sándort a legfőbb cionistaként tulajdonképpen végigfigyelte, hogy mi hogy kéne kiiktatni, és az összes jelentésben ott szerepelnek önök is, úgyhogy maradandó élmény volt tudnán.
Bocsánat, ehhez hagyj tegyem hozzá, hogy a Sejber Sándor a Rajk Kollégiumban is tartott előadásokat, ahol elmondta éppen emiatt, amit most említettél, hogy eleve két példányba vették fel mindig az előadásait. Hogy ne tudják átírni. Egyet megőrzött, egyet elvittek, egyet meg biztos valaki még csinált. De ő felkészült.
És az volt a jó még, hogy ott találkoztunk Rajk Tamással, aki ugye az ismert okok miatt nem tudott rabiként működni, és jó volt őt is hallani, és összefogta ezt a társaságot, és tanított bennünket, úgyhogy hálával emlékszünk rá.
Köszönöm szépen, parancsolj.
Ugyanakkor az átkos szocializmusban volt ortodox hitközség, volt neológ hitközség, volt kóservágás. Tudják, milyen nagy dolog az, hogy a kóservágásban lehetett borjúhúst és marhahúst kapni. Az városban, az országban sorba álltak az emberek, meg ismeretlen volt a hús. Volt szabad vallásgyakorlás, csak titokba kellett tartani. De volt! Tehát azok az emberek, így van, de azok az emberek, akik ezt meg akarták tartani, vagy hogy mondd el fiadnak, megmondták a fiúknak. És mi lett ezekkel az embereknél? 56-ba elmentek, és ahogy tudtak, nem csak 56-ban, hanem utána is Jugoszlávián keresztül nagyon-nagyon sok disszidálás történt.
A Bethlen kormánytól kezdve napjainkig nagyon ellentmondásosan, minimum azt mondhatjuk, hogy máig igen ellentmondásosan kezeli ezt. Márpedig, hogyha az adott ország politikája egyfajta rejtett antiszemitizmus táplál, akkor változatlanul gond ez az identitás, annál is inkább, mert mint látjuk, hogy napjainkban Párizsban is katasztrofálisra válik a helyzet. Münchenben is, Berlinben is.
New Yorkban is.
Tehát itt valami nagyon-nagyon rossz folyamat megy végbe körülöttünk a világban, és ebben az összefüggésben pedig akkor különösen hálásak lehetünk, hogy Gábor összeszedte ezt a 12 részt, és én csak abban bízom, hogy a 13. is megszületik.
Abban reménykedtem, hogyha elkészül ez a 13 rész, akkor egyszer majd lesz egy olyan felület, egy olyan televízió mondjuk, ahol ezt a sorozatot le lehet vetíteni. Ez, ahogy lehet látni...
Nincsen?
Hát valahol biztos, csak magyar nyelven. Én nagyon szeretném, hogyha a 13. rész, ha elkészül, nem tudom, hogy elkészül-e, mert gyakorlatilag... Ugye,
fog veszni, mint a 13. törzs.
A támogatás nélkül nagyon nehéz ezt csinálni. A kolléganőm Kollányi Judit, akivel ezt a sorozatot csinálom, aki az egyik legkiválóbb magyar vágó, már belőszült tulajdonképpen, azt hiszem, és nagyon szeretnénk, hogyha ezt be tudnánk fejezni, ezt a sorozatot. A lényeg az, hogy én azt szeretném, hogyha ez megjelenne valami fajta hordozón, DVD-n, pendrive-on, valamilyen módon. Minden magyar iskola megkapná ezt a sorozatot, minden magyar kulturális intézet, könyvtárak, és valahol hozzá lehessen férni, egy kiadóval együtt valahol hozzá lehessen férni a sorozathoz. De mondom, alapvetően két dolog van, ami rám vár. Az egyik, hogy megpróbáljak, mint producer, annyi pénzt összeszedni, hogy be tudjam fejezni a 13-at, és le tudjam fordítani angolra a teljes sorozatot. Ez 13-szor 30-35 perc átlag ez a sorozat, és hogyha ez megvan, akkor mindenhol hozzá lehetne majd férni, de először be kell fejezni.
Töredékek a magyar zsidóság történetéből címmel Dénes Gábor filmsorozatának 11-12. Részéről beszélgettünk. Itt a Filmklub Rádióban Törzsök Erika szociológus kutatóval, Gyekiczky András történésszel és az alkotóval Dénes Gáborral. Munkatársam volt Burger Lajos, Madarász Dorottya, a műsort Varholik Zoltán szerkesztette és Rózsa Péter vezette.